A híradásokból értesülhettünk róla, hogy a Balaton nyugati részén megjelentek a cianobaktériumok, vagyis a kékalgák. Ez nem újfajta jelenség, hiszen ezek az algák mindig is jelen voltak a Balatonban. Az idei túlszaporodást az okozza, hogy megnőtt a tó tápanyag koncentrációja, s megindult a vízvirágzás. A probléma az, hogy ezek a cianobaktériumok toxint is termelhetnek, amelyek alkalmatlanná teszik a vizet a fürdőzésre. Hogy egészen pontosan mi is ez a cianobaktérium, mióta él a Földön, illetve mit tehetünk azért, hogy a vizeinkben való túlzott szaporodását megállítsuk, arról kérdeztem Dobronoki Dalma hidrobiológust, a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum tudományos munkatársát. Ha meghalljuk azt, hogy baktérium, akkor az egyszerű ember rögtön rosszra gondol, hogy júj, valami borzasztó dolog, amitől megbetegszünk. De hát nagyon jól tudjuk, hogy az éremnek két oldala van, és bizony a másik oldal egészen árnyalja a baktériumokról kialakított képünket.
Igen, valóban ez így van. Sok ember, hogyha meghallja baktérium szót, akkor arra gondol, hogy valami nagyon csúnya kórokozó, amitől nagyon csúnya betegségeket elkaphatunk, és nagyon csúnyán betegek leszünk, de gondoljunk csak arra, hogy az embereknek a bélflórájában is vannak nagyon hasznos baktériumok, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy mi egészségesek legyünk, hogy sokáig tudjunk élni, és hogyha mondjuk ezek elpusztulnának, akkor a mi egészségünk is veszélybe kerülne. Illetve a környezetünkben is nem egy olyan apró, ilyen egysejtű, úgynevezett prokarióta élőlény van, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak az ökoszisztémában. Prokariótáknak nevezzük azokat az élőlényeket, amelyeknek nincsen még körülhatárolt sejtmagja, tehát a DNS-ük, az örökítőanyaguk csak szabadon a sejtnek a citoplazmájában, a sejtplazmájában található.
Azt meg még meg se említsük, ugye, hogy a baktériumok például a betegségek gyógyításában, vagy mondjuk védőoltások, vagy gyógyszerek kifejlesztésében is milyen fontos szerepet játszottak az elmúlt évtizedekben.
Valóban ezen a területen is a baktériumok világával való megismerkedés, azoknak a felfedezése számos fontos eredmény megszületését eredményezte a gyógyászatban.
Akkor beszélgessünk a mai interjúnk főszereplőjéről, ez pedig a cianobaktérium, ugyanis egyre többet hallunk róla. Azt olvastam erről a baktériumról, hogy egyrészről nem is lehetne nélküle élet a Földön, másrészről viszont akár el is tehet minket láb alól, mondjuk ezt csak nagyon idézőjelben mondom, de hogy veszélyessé is válhat.
Ez egyébként tényleg így van, viszont általában a cianobaktériumokat nem konkrétan baktériumnak nevezzük, hogyha baktériumként beszélünk róla, akkor úgy mondjuk, hogy fotoszintetizáló baktériumok, vagy kék baktériumok, de régebbi nevükön akár kékalgáknak is lehet őket nevezni, de a legújabb, legelterjedtebb nevük a cianobaktérium. Körülbelül 3,6 milliárd éve jelentek meg a Földön, és hatalmas szerepük volt abban, hogy kialakult ez az oxigénben dús légkör, amit ugye például mi is az oxigént tudjuk hasznosítani a légzésünk során. Tehát szerepük volt az oxigéndús légkör kialakításában, de az is valóban igaz, hogy vannak közöttük olyan törzsek, amelyek különböző toxinokat, tehát méreganyagokat termelnek, és sajnos azt sem kell idézőjelben tenni, hogy vannak közöttük olyan toxinok, amelyek akár emberi egészségre is, de más élőlények egészségére is veszélyt jelentenek, akár letális, halálos módon is.
Ezekről a toxinokról mesélj, mindig bennük van ez a toxin, vagy csak bizonyos események vagy jelenségek hatására váltják ki ezt?
Ez egy nagyon érdekes kérdéskör, mert a cianobaktériumokon belül ugye vannak fajok, és a fajokon belül beszélünk törzsekről. És mondjuk egy cianobaktérium fajon belül az egyes törzseknél nem mindegyiknél jelentkezik a toxinnak a termelése, ezt vizsgálják is a kutatók, és általában a genom, tehát a gének szekvenciájában lévő különbség az, ami meghatározza, hogy az adott törzs képes-e a toxin termelésre, vagy nem. Tehát, hogyha mondjuk van egy adott víztestem, tehát mondjuk egy állóvizem, ahol jelen van egy olyan cianobaktérium faj, amiről hallottuk, hogy képes toxint termelni, az nem feltétlenül vonzza magával, hogy ő termeli a toxint. És napjainkban azért is szoktak ezzel egyre többet foglalkozni, mert sok cianobaktérium, ami termeli a toxint, az korábban mondjuk egy olyan jó 20 éve, 30 éve, főleg trópusi, szubtrópusi területekre korlátozódott. Viszont vannak olyan törzsek, amelyek az elmúlt években nagyon erős globális széterjedést, úgynevezett disperziót mutatnak.
Például ez történik most ugye a Balatonban, hiszen egyre többet cikkeznek arról, hogy elindult a tó felszínén, vagy a tóban ez az algásodás, ami zöldre színezi a vizet, és hát megakadályozza azt, hogy biztonságosan fürödjünk benne.
A Balatonban ugye sok cikk jelent meg arról, hogy az algák, illetve a cianobaktériumok túlszaporodtak, ők tulajdonképpen mindig jelen voltak a Balatonban. Csak ez a túlszaporodás az azt jelenti, hogy nagyon nagy mértékben, tehát az átlagostól jóval nagyobb mértékben vannak jelen, és ugye ezt már szabad szemmel is láthatjuk, hogy vastag, zöld réteget képeznek a vízfelszínen. Szóval az algáknak, a cianobaktériumoknak a felszaporodását vízvirágzásnak is nevezzük. Ez akkor történik, amikor az adott víztest, tehát a víztérnek nagyon megnő a tápanyag koncentrációja, tehát mondjuk a foszfor, a felvehető foszfor nagy mennyiségben áll rendelkezésre. Ilyenkor a foszfort felvéve gyors tempóban képesek elszaporodni ezek az élőlények, viszont ehhez ugye kell a meleg időjárás, tehát a meleg környezet, és hogyha mind a kettő adott, akkor szinte napok alatt ilyen nagyméretű vízvirágzást tud kibontakozni. A kutatók egyébként szokták azt vizsgálni, hogy mi az, ami ugye fokozza egy adott víztérnek, és itt most nem csak a Balatonról beszélek, hanem bármely más víztérnek a tápanyag koncentrációját, és itt ugye hát sajnos az esetek többségében antropogén emberi tevékenységek állnak, tehát mondjuk szennyvizeknek a beleengedése a vizekbe, az ugye tele van tápanyaggal, ami ott folyamatosan bomlik, és a keletkező molekulákat, keletkező kis apró tápanyag monomereket képesek hasznosítani ezek az egysejtű élőlények.
Hát az ember természet átalakító tevékenysége ugye nem ismer határokat és korlátokat sem. Ez csak állóvizekre korlátozódik, vagy mondjuk folyóvizekre is, csak édesvizekre, vagy akár tengerekben is megjelenhet?
Az esetek többségében állóvizekben jelentkezik, folyóvizeknek főleg a partmenti részeiben találkozhatunk ilyen alga cianobaktérium felszaporodással, ott is azokon a területeken, ahol mondjuk a vízi növényzet által védve van, tehát nem annyira keveredik fel. Ha most magunk elé képzelünk egy vízfolyást, akkor tudjuk, hogy a fősodorvonalban ugye sokkal intenzívebb a víznek a mozgása, sokkal gyorsabb, sokkal aktívabb a felkeveredés, tehát nem tud olyan szinten felkoncentrálódni, felgyülemleni a tápanyag, nem tudnak elszaporodni rajta olyan szinten az algák. Édes és sós víz tekintetében tulajdonképpen nincsen különbség, tengerekben is ugyanúgy megfigyelhető, a tengerparti régiókban ez a toxikus alga, vagy csak simán alga túlszaporodás. Ezekről az interneten is nagyon mondanám, hogy szép, de ugye egészségügyi tekintetben nem túl szép képeket lehet látni, hogy szinte tejszínűen, vagy úgynevezett red tide jelenségben, minthogyha egy piros festéket kevertek volna szét a tengervízében, tehát ezek ilyen felülről készített légi felvételek, és akár több négyzetkilométer kiterjedésben is ki van téve a vízpartnak az élővilága a vízvirágzás jelenségének. A különbség annyi, hogy algák és cianobaktériumok között is vannak olyan fajok, amelyek konkrétan csak édesvizekben vannak jelen, illetve olyanok, amelyek csak a sós vizeket kedvelik.
Erre mondtuk azt gyerekkorunkban, amikor láttunk egy ilyen állóvízfelületet, és zöld volt a teteje, hogy békanyál, mert mindannyian így hívtuk.
Igen, erre mondtuk valóban. Én is láttam a napokban egy háznak az udvarán ilyen pocsolyákat, amelyek nagyon-nagyon zöldek voltak, és azt ugye tudni kell, hogy mellettük viszont birkák legeltek, tehát ott van az oka, hogy miért is szaporodott fel abban a nagyobb kiterjedésű pocsolyában a tápanyag.
Nyilván nem túl kellemes egy ilyen vízbe bemenni, de ha mégis beszeretne menni az ember, akkor miért ne tegye?
Főleg, hogyha toxikus algákról, toxikus élőlényekről beszélünk, akkor az általuk termelt toxinoknak a hatása az teljesen más lehet. Tehát az egészen szolid bőrirritációtól terjedhet a nagyon komoly hasmenésig, ami akár az életet is veszélyeztetheti, de most nem menjünk olyan túlságosan morbid hatások irányába, maradjunk csak annál tényleg, hogy bőrirritációt, szemirritációt, nyálkahártya irritációt okozhat, és hogyha bekerül a tápcsatornába, elég akár néhány csepp víz, hogy véletlenül mondjuk a Balaton vízéből lenyelünk, akkor az komoly bélrendszeri megbetegedéseket is okozhat, nehogy Isten lázat, hányást, hasmenést.
Azt mondtad a beszélgetés elején, hogy a cianobaktérium egy nagyon egyszerű létforma, tehát még sejtmagja sincs, azért az elgondolkodtató, hogy egy ilyen egyszerű, mi azt mondanánk primitív kis létforma, aminek még sejtmagja sincs, mégis ilyen folyamatokat tud elindítani, ilyen mértékben tudja meghatározni az életünk keletkezését, vagy akár ilyen nagy hatással tud lenni az életünk és az egészségünk alakulására. Ez valahol a természet hatalmas nagy csodája.
Igen, valóban így van. És a kutatók, akik ezzel a témával foglalkoznak, nagyon intenzíven szeretnének arra választ kapni, hogy miért termelik ezek az élőlények ezeket a toxinokat, mert hogy nem tudják sok esetben. Látják, hogy különböző élőlény csoportokra milyen hatást fejt ki, viszont nem tudják, hogy konkrétan az-e a termelésének az oka. Vannak olyan cianotoxinok, ahol konkrétan azt mondják a kutatók, hogy jó eséllyel az a funkció, amit korábban betöltött a sejtben, az már elveszett, de ez a toxin termelése megmaradt, és tulajdonképpen hozzájárul az egész populációnak a dominánssá válásához az algaközösségben, vagy mondjuk egy víztérben.
Az ember természet átalakító tevékenysége ugye már szóba került, de mit tudunk mi tenni egyszerű emberek azért, hogy meggátoljuk azt, hogy ez a virágzás, mondjuk, ami most a Balatonban történik, ez mondjuk ne történjen meg, vagy visszafordítható legyen.
Sokszor látni azt különböző mondjuk dísztavaknál, nagyvárosokban, hogy mondjuk vannak kacsák a víztestem. És mennek a turisták, és kilószámra szórják be nekik a kenyeret, illetve a különböző tápanyagokat, amik nem tud akkor a madár megenni. Lesüllyed ugye a mederfenékre, ott elkezd bomlani, és az szintén, ahogy bomlik, felvehetővé válnak a felszabaduló tápanyagok az algasejtek számára, és ezen fel tudnak szaporodni. Ugye akváriumok esetében is szokták mondani, hogy azért nem szerencsés túletetni a halakat, mert az algák is elkezdenek elszaporodni. Tulajdonképpen az állóvizeknél is egy ilyen jelenséget figyelhetünk meg, csak egy hatalmas akvárium. Úgy kell ezt elképzelni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobronoki Dalma hidrobiológussal, a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum tudományos munkatársával beszélgettem a cianobaktériumról.